Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 26. Zsoltárunkat énekeljük. A 26. Zsoltárunk első versét, Légy ítélőm, Uram, mert hűséggel jártam, és éltem nagy ártatlanul. Foglaljunk helyet testvérek, és az 512. énekünket énekeljük. Az 512. énekünket mindegyik versével, mind a 6 versével. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Péter apostolnak második leveléből olvassuk Isten igéjét, az első részből, az első rész első versétől a 11. versig. Tehát Péter apostol második levele első részében az első 11 vers így szól. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő, drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónak, Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, melyek által igen nagy és drága ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítva, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet. A jó cselekedet mellé tudományt. A tudomány mellé pedig mértékletességet. A mértékletesség mellé pedig tűrést. A tűrés mellé pedig kegyességet. A kegyesség mellé pedig az atyafiakhoz való hajlandóságot. Az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akikben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztításról. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartóknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát, és jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket, és imádkozunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy hozzád jöhettünk ezen a mai napon is. Te látod a mi szívünket, látod bűnterheinket, látod aggodalmainkat, félelmeinket, amikkel megterhelte, jövünk most hozzád. Kérlek és kérünk, hogy tisztogasd meg a szívünket mindezektől, és add, hogy félre tudjuk tenni ezeket a dolgokat, és tudjunk neked örvendezni, tudjunk neked dicséretet mondani, tudjunk hálával jönni hozzád, és azzal az őszinte vágyal és kívánsággal, hogy szóljál hozzánk ezen a napon is. Kérünk téged arra, hogy segíts minket egyénenként is, de közösségként is előtted állani, és így örülve, örömmel dicséretet mondani a te szent nevednek, megemlékezni a te nagy dolgaidról, belemélyülni a te szavadba, ígédbe. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Köszönjük néked, hogy énekelhettük is, hogy szólj hozzánk, mert te neked kell szólni hozzánk, Urunk. Az emberi szó nem ér csak a fülünkig. A te szavad tud elérni a szívünkig, és bennünket megváltoztatni, átalakítani, átformálni, megszentelni. Szólj, Urunk, lelked, vigye az igét a szívünkig, és add, hogy formálódjunk itt úgy, ahogy te akarod. Látod, hogy túl sokszor mentünk már ki ebből a templomból is úgy, hogy nem változott semmi bennünk. Mert bezárjuk előtted a szívünket, a lelkünket, és a szót csak a fülünkig engedjük jutni. Nem akarjuk a szívünkbe engedni. Könyörülj meg rajtunk, hogy megnyithassuk a szívünket a te igéd előtt. És valóban formálhass, és valóban földeríthesd a mi szívünket, vigasztalhass bennünket, bátoríthass bennünket. És útmutatást adjál nekünk. Valahogyan hass az életünkre, a lelki állapotunkra. Segíts, Urunk, és szólj, és segíts, hogy szívünket nyithassuk előtted. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy így állhatunk előtted. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat, akik ma a neved tiszteletére egybe gyűlnek. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézusunk nevében. Amen. Kedves testvéreim, íge hirdetésre készülve a 489. énekünknek az első versét énekeljük. 489 első verse, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 26. Zsoltárból. Leülve figyelemmel hallgassátok Istenünk igéit. Tehát a 26. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Dávidé! Ítélj meg engem, Uram, mert én ártatlanságban éltem, és az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Próbálj meg, Uram, és kísérts meg, és vizsgáld meg veseimet és szívemet, mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok, kelek. Nem ültem együtt a hivalkodókkal, az alattomosokkal nem barátkoztam. Gyűrölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök. Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom, Uram, hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatételedet. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét. Ne sorold a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé, kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel. Én pedig ártatlanságban élek, ments meg, és könyörülj rajtam. Lábam megáll szilárdan, áldom az Urat a gyülekezetekben. Kedves testvéreim, a Zsoltárt olvasva kétszer akadunk bele ugyanabba a kifejezésbe, az első és a 11. versekben. Így hangzik ez héberül, hogy bötum mi. És ez a szó azt jelenti, hogy ártatlan, ártatlan. Amikor egy Zsoltárnak az elején és a végén is ugyanaz a szó áll, akkor ezt úgy nevezzük, hogy inklúzió, ami olyan, mint két zárójel, vagy két felkiáltójel inkább, ami érzékelteti mindig velünk, hogy mi a Zsoltárnak a fő témája. Ez az ártatlanság tulajdonképpen. Ezért is adtam azt a címet, amit adtam ennek a mostani igehirdetésnek. Úgy tűnik, ezen gondolkozott Dávid, és így született meg ez az imádsága. Először arra kéri az Urat, hogy vizsgálja meg, hogy valóban ártatlanul éle, mert ő úgy tudja, hogy ártatlanul él. Aztán ennek igazolására felhozza, hogy miképp viszonyul az Isten tagadó emberekhez, az istentelen emberekhez, illetve miképp viszonyul az Úrban bízó emberekhez. És kéri az Istent, hogy ne úgy bánjon vele, ahogy az istentelenekkel fog, hanem őt kegyelmesen mentse meg, üdvözítse őt. És megígéri, hogy Isten vele való bánásmódjáért áldani fogja az Urat a hívő gyülekezetek előtt és a gyülekezetekben. Szóval az ártatlan. Az ártatlannak a bizonyosságával kezdeném ezt a mostani mondani valómat. Azt látjuk, hogy Dávid kertelés nélkül odafordul szívek és vesék vizsgálójához, az Úrhoz, mert ő tökéletesen ismeri az embernek a szívét, lelkét, veséjét, ahogy mondja itt, még egy szót hozzátesz, a veséjét is ismeri. Ezek az embernek a legbensőbb, legtitkosabb tulajdonképpeni lényét jelentik, az ember maga, a szíve és a veséje a bibliai nyelven. Tehát oda fordul a szívek és vesék teremtőjéhez az Istenhez, és azt mondja, ítélj meg engem, Uram, ítélj meg engem. Aztán, hogy ez mit kér pontosan, azt ebben az első versben azt megállapíthatjuk a második versből. Próbálj meg, Uram, kísérts meg, vizsgáld meg veséimet, szívemet, életemet, lelkemet. Tehát nyomatékosan arra kéri az Urat, talán így értjük még jobban, hogy világíts át engem. Világíts át engem. És hát ezt nagyon érdekes, hogy megindokolja. Ebben az első három versben egyébként, amiben ezzel foglalkozik, kétszer is megindokolja. Mert, mondja az első versbe, mert én igazságban vagy ártatlanságban éltem, és az Úrban bíztam ingadozás nélkül, illetve a harmadik versben, mert kegyelmet szemem előtt van, és hűségedbe járok kelek. Ha belegondoltok, akkor Dávid úgy kéri a vizsgálatot, hogy tudja közben, bizonyosabban, hogy az Úr mit fog nála találni. Azt fogod találni, amikor megvizsgálsz, hogy én egy ártatlanul élő ember vagyok, aki benned bíztam, és akinek a kegyelme és a szeretete szüntelen a szemem előtt van, és akinek az igazsága szerint akarok élni. Ezt fogod találni. Erre gondoltam, hogy Dávid bizonyos abban, hogy az Úr, akitől kéri, hogy világítsát engem, mit fog nála találni? Mit fog a szívében, a veséjében találni? Mi, amikor elmegyünk az orvoshoz, azt megvizsgálja a szívünket, meg a veséinket, nem tudjuk, hogy mit fog találni. Ugye? Sokszor félünk, hogy mit fog találni bennünk. De az Úrhoz megy Dávid, a szívek és vesék teremtőjéhez és vizsgálójához, és azt mondja, tudom, hogy mit fogsz találni. Itt van valami bizonyosság benne. Azt fogod találni, mondja Dávid, hadd ismételjem el, hogy a múltban, ártatlanságban éltem, és benned bíztam, és a jelenben pedig, harmadik vers, jóságot szemem előtt lebeg, és a te igazságod szerint élek. Ezt fogod találni. Olyan csodálatos dolog ez, testvérek, hogy itt Dávid ennyire bizonyos abban, hogy az Úr mit fog találni. Elgondolkoztam, hogyha én elmondom az Úrnak ezt a kérést, hogy Uram, vizsgálj meg engem, tudom, hogy mit fog találni az Úr, ha megvizsgál. Ha kérem őt, hogy Uram, világíts át engem, akkor tudom, hogy mit fog találni. Tudhatom? Azt gondolom, hogy tudhatom. Tudhatjuk, hogy mit fog találni. Ha valóban elvégezte bennünk a munkáját, akkor azt fogja találni, hogy a múltban is, miután elvégezte bennünk a munkáját, a mögöttünk lévő időben is ártatlanságban éltünk, és benne rendületlenül bíztunk, és a jelenben pedig a jóságában reménykedő, és az igazsága szerint élni igyekvő emberek vagyunk. Ezt fogja találni. A hívő embernek van egy ilyen bizonyossága, afelől, hogy ő kicsoda. Dávid is tudta, hogy ő kicsoda. Itt tulajdonképpen, amikor az ártatlanságáról beszél, akkor arról beszél, hogy ő egy istenfélő ember. Nem arról beszél, bocsánat, zárójelbe jegyzem meg, mert már 7. Zsoltárnál szó volt erről, hogy az ártatlanságon Dávid nem azt érti, hogy bűntelen. Pont az előző Zsoltárban háromszor kért bocsánatot a bűneiért. Az ártatlanság szó az ő szájában, a Zsoltárokban, de az Ószövetségben is nem azt jelenti, hogy valaki erkölcsileg makulátlan, bűntelen ember, vétlen ember, hanem azt jelenti, hogy istenfélő. Az Úr az első a szívébe. Ez nem az erkölcsi életviteléről tanúskodó szó, hanem ez arról az identitásáról tanúskodó szó. Ki vagyok én? Egy istenfélő ember. Akkor is, ha vétkezem, akkor is. A vétkeimmel egyébként hova megyek? Megyek az Istenemhez, bocsánatot kérni, ha kell, de bízom abból, hogy megbocsát, és az vagyok, aki. Ez az identitásom. Mi is lehetünk biztosak abban, hogy mi keresztjének vagyunk, Krisztus követői vagyunk? Lehetünk testvérek. Sőt, hát muszáj is, hogy bizonyosak legyünk benne. Aki nem bizonyos benne, annak imádkozni kell ért, hogy az Úr végezzel benne, hogy tényleg keresztjén legyen a szószoros értelmében. De akiben az Úr dolgozott és elvégezte, az már biztos benne. Heidelbergi Káténak föltettem az első kérdés feleletét a papírunkra mai napon. Mert ott is megszólal. Mi a te vigasztalásod életedbe, a halálodba? Egyetlen vigasztalásod. Az, hogy mind testestől, mind lelked, nem a magamé vagyok, hanem, és olvassátok, vagy tudjátok kívülről. Ki vagyok én? Ezzel kezdődik az egész Heidelbergi K.T. Isten gyermeke vagyok. Jézus megváltotja, akit ő megőriz, megtart. Ez vagyok én. Tegnap is ez voltam, tegnap előtt is, miután hitre jutottam, meg ma is ez vagyok, és reménység szerint hónap is ez leszek. Tudom, hogy ki vagyok. Ezt az identitásunkat szabad megerősíteni. Péter apostol leveléből azért olvastam azt a szakaszt, mert ott Péter apostol azt mondja, hogy azt, hogy ti Isten elhívottai vagytok, Isten gyermekei vagytok, ezt erősítsétek meg. Igyekezzetek a ti elhivatásotokat megerősíteni. Hogy? Úgy, hogy a hitetek mellé ragasszatok tudomány. A tudomány mellé ezt, a tudomány mellé azt. Egyre inkább gyarapodjatok, és hogyha ezt erre törekeztek, akkor megerősítitek azt a tudatot magatokban is, meg másokban is egyébként, de magatokban, hogy ti hívők vagytok. Valóban az Úr gyermekei. Tehát csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a mi szívünkben is ott lehet ez a bizonyosság, hogy ha az Úr rám néz, akkor kit lát? Akkor nem az ellenségét látja, hanem a gyermekét látja. Egy olyan embert, aki féli őt, akinek a szívébe ő az első, aki tőle akar függni, aki ha el is bukik, megy hozzá bocsánatért, de újra kezdi, aki szüntelen bízni akar benne, és bízik is benne, aki a jóságába reménykedik, állandóan az Úr jósága, kegyelme, hűsége lebeg a szem előtt, és keresi az ő igazságát, hogy mihez szabja magát, hogy élje az életét, mit csináljon, mit ne csináljon. Olyan csodálatos, hogy így biztosak lehetünk benne, testvérek, mi is, hogy mi ártatlan emberek vagyunk. Abba szónak ismétlem, abba az értelme, hogy istenfélő emberek. Ez a bizonyosság nyilván magától az Úrtól van. Dávidba is az Úrtól volt. Maga az Úr végezte el benne, hogy ő tudta, hogy kicsoda. Úgy mondja Pál apostol a római levélben, hogy a hívőkbe is elvégzi az Isten. Ez a lélek a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, mondja a római levélben a Szentlélekről. Megerősít minket a Szentlélek abban az identitásunkban, hogy mi keresztjén hívő emberek vagyunk. Krisztus követői. Ártatlanok. A szónak ebbe az értelmébe. Tehát egy nagyon érdekes dolog ez, amit ebben a Zsoltárban pedzeget Dávid. Ez az ártatlanság, az Isten félelem, aminek az első megnyilvánulása itt ez a teljes, az első három versben van, ez a teljes bizonyosság. Oda mer állni az Úr elé, Uram, vizsgálj meg, világítsát engem, de tudom, hogy mit fogsz találni. Azt, hogy én egy ártatlanul élő, benned bízó, a jóságodba reménykedő, az igazságot szerint élni akaró ember vagyok. Nem erkölcsileg makulátlan, nem bűntelen. De a tied. A tied. Na most egy kicsit tovább kell lépnünk. És szemügyre vennünk azt, hogy Dávid ezt az ő ártatlanságát, Isten félelmét, ezt igazolva látja abból a két dologból, hogy kikkel nem vállal és kikkel vállal közösséget. A negyedik, ötödik, valamint a hatodiktól nyolcadik versig következik most a Zsoltárunk. Ugyanis a negyedik és ötödik versekbe elmondja, hogy mivel én egy ártatlan ember vagyok, istenfélő ember vagyok, aki jóságára appellálok mindig, és az ő igazsága szerint akarok élni, bízom benne rendületlenül, ingadozás nélkül, mivel én ilyen ember vagyok, ezért az istentelenektől elhatárolódok. Ezt mondja. Ezt mondja a negyedik, ötödik versbe, nem ültem együtt a hivalkodókkal, az alattomosokkal, nem barátkoztam, gyűlölöm a rosszak társaságát, a gonoszokkal együtt nem ülök. Megint egyébként a múlt idő és a jelen idő. Az első, a negyedik versben ott múlt időben, és a következő versben, az ötödik versben pedig jelen időben beszél. Ilyen voltam, ilyen vagyok. Nem ültem le együtt a gonoszokkal. Nem vállaltam velük közösséget. Nincs közös pontunk egymással. Itt, ha végignézzük, hogy Dávid kiktől különül el, kiktől határolódik el, vagy határolódott, különült el a múltban, nézzétek ezeket a szavakat. A hivalkodókkal, ez a hivalkodók ugye a dicsekvőket jelenti általában a magyar nyelven, de az eredeti szövegben inkább gonosz férfiakról van szó. Megátalkodott gonosz emberekről, akik megvetik Istent és a törvényeit is, és úgy élik az életüket. Egyébként a gonosz szóban, ami itt szerepel, a héber szóban benne rejlik az a jelentés, hogy semmi. Üres. Ezek az emberek semmi emberek. Üres emberek. Gonosz emberek. Mert Istentől elfordultak, és a törvényét megvetik, és a saját fejük után mennek. Gonosz, üres emberek. Azt mondja a második kifejezés, hogy alattomosokkal nem barátkoztam. Ezt Károl is jól eltalálta, ezt a szót. Alattomosok. Nehéz volt akkoriban jó fordítani, mert nem voltak még olyan nagy tudósok az emberek. De itt tökéletes teli találat. Alattomosok. Azok az alattomos emberek, akik úgy a gonoszságot eltakarva ugye, csinálják sutyomba. Súnyi emberek, akik úgy tesznek, mintha erényesek lennének, de közben velejükig rosszak és rossz dolgokat művelnek. Alattomos, súnyi emberek. Akkor a harmadik csoport, mert itt a harmadik csoport egy csoport, a gyűlölöm a rosszak társaságát. Itt megint ugyanaz a gonosz szó szerepel, de itt oda van téve mellé a banda, tehát a bűnösök bandája, a gonoszok bandája. Fordíthatnánk egyébként mai szóval pártnak is, gyülekezetnek is. Gyűlölöm az istentelenek pártját, gonoszoknak a kompániáját. Mert ezek mindig összefognak egymással, és így növelik még az erejüket, ráadásul a befolyásukat. Aztán a negyedik csoport, a gonoszokkal együtt nem ülök. Itt a szó, a magyarban is megint a gonosz szó, de itt valószínűleg azokra az emberekre utal, akik egészen kicsapongó életet élnek. Tehát akik még a gonoszságot így nem is leplezik, hanem úgy bevállalják, és akkor egy ilyen abszolút züllött életmódot folytatnak Isten népe körébe. Megdöbbent egyébként, hogy Dávid ugye istenfélő király volt, de ő se tudta megakadályozni, hogy az országába ilyen emberek jöjjenek, menjenek. Ezeket nem lehet megakadályozni. Ő se tudta megakadályozni, ma se lehet megakadályozni. Minden országban vannak ilyen emberek. Az viszont fontos, hogy Dávid ezekkel az emberekkel nem vállalt közösséget. Ugye ilyen kifejezéseket használ, hogy nem ültem együtt velük, nem barátkoztam velük, sőt azt mondja, nem ülök velük, és gyűlölöm ezt a társaságot. Éppen azért, mert az Urat szeretem, mert benned gyönyörködöm. A te útaid számítanak nekem, a te akaratod számít neked, ezért akik téged megvetnek és elidegenültek tőled, és nem is akarnak veled foglalkozni, ezért nekem velük nincs közös témám, meg közös dolgaim. Ez a gondolat, testvérek, ez nyilván már ott van az Ószövetség elejétől, de ott van az Új Szövetségbe is, az Új Szövetség végéig. Egyszerűen az istenfélő emberek nem barátkozhatnak, nem szövetkezhetnek, nem állhatnak oda istentelen emberek mellé. Nyilvánvalóan gonoszságokat művelő, támogató emberek mellé. Kell ezt ma tovább alkalmaznom nektek, amikor szavaznunk kell? És nem mossunk össze mindent mindennel. Nem az a megoldás, hogy minden mindennel összemosunk. Hogy a jobb oldal is ugyanaz, mint a bal oldal. Nem. Óriási különbségek vannak. Igen, vannak átfedések is, de vannak óriási különbségek, amiket nem szabad szem előtt téveszteni. Van, amitől nekünk el kell különülni, és nem vállalhatunk velük semmiféle közösséget. Azt kell mondani, hogy nem. Kikkel van Dávidnak jobb kapcsolata? Ez az istenfélő embereknek a csoportja. Ez a második dolog, amit itt ezekből a versekből, a hatodik verstől a nyolcadik versig tartó szakaszból viszont kiemelhetünk. Ugye nem csak arról van szó, hogy Dávid bízik az Úrban, és istenfélő életet él, jóságába reménykedik, igazsága szerint akar járni, kelni. Nem. Csak erről van szó, hogy elhatárolódik az Isten megvető emberektől, nyíltan lábbal tipró emberektől, hanem oda fordul az istenfélő emberekhez. Azok se tökéletesek, de mégis ővelük keresi a közösséget, a kapcsolatot. Azt mondja, hogy én tisztaságba mosom kezeimet, mondja Dávid, ami itt azt jelenti, hogy semmi közöm nincs az istentelen emberekhez, meg a manipulációikhoz, a dolgaikhoz. Én nekem ehhez semmi közöm nincs, elhatárolódok tőlük. És ezzel az elhatárolódással közeledek a te oltárodhoz, fogalmaz, jövök az Isten tisztelet helyére, kerülöm meg, a szó szerint úgy van ez az héberben, hogy így kerülöm meg a te oltárodat, kicsit, mint mikor mi úrvacsorázunk, olyan, megkerülöm a te oltárodat. Nem tudjuk, hogy ez micsoda, mert nincs rá ószövetségi példa, hogy a papokról tudjuk, hogy talán meg kellett kerülniük az oltár, de a nép tagjainak, az Isten tiszteletre összegyűlő nép tagjainak a Szent Sátornál, vagy később a templomnál mi kellett megkerülni az oltár, de lehet, hogy volt egy ilyen szertartás. Vannak olyan igék, amikből némelyek erre következtetnek, hogy volt egy ilyen szertartás, és talán Dávid is, ha nem is ott a papok társasága, vagy kicsit távolabb, de körül járhatta a nagy égő áldozati oltárt a templomnak az udvarán. Nem tudjuk, hogy hogy van. De az biztos, hogy Dávid ezzel a kifejezéssel azt akarja mondani, hogy miközben tisztaságban mosom a kezeimet, aközben így jövök a te oltárodhoz, jövök a te tiszteletedet gyakorolni, jövök az Isten tiszteletre, és ott mit csinálok? Tisztellek téged, szolgállak téged, és mit teszek e közben? Hangos szóval, a hetedik vers, hallatos szóval, hangos szóval, dicsérlek téged hangosan, és mit csinálok a dicséretbe? Elbeszélem minden csodatétedet, amiket te cselekedtél a történelemben, te hatalmas Isten, ezekről emlékezem meg, és ezekért magasztallak a te gondviselésedért, teremtésedért, amit Izrael életében csináltál, nagy dolgokat. Ezeket elevenítem föl, és hangosan dicsérlek téged. És nyilvánvaló, hogy ezt Dávid nem egyedül teszi, hanem azokkal az emberekkel, akik ott vannak. Még az Isten tisztelete, mert ez egy közösségi dolog volt akkor is. Értitek ezt a dolgot, nem is nagyon kell alkalmazni. aki ma is Isten gyermeke, az bizonyos emberektől elkülönül. Nem áll melléjük, nem támogatja, nem segíti őket. Nem. Nincs közünk egymáshoz. Viszont odáll azok mellé teljes szívvel, akik ugyanabban az Istenben bíznak, és félik az Urat, és szeretik őt, és igyekeznek az ő utaira járni. Odaállok melléjük, és ez azt jelenti, hogy megyek velük Isten tiszteletre, akár ide Újszegedre. Együtt dicsérjük az Urat, énekszóval, imádsággal, együtt szolgálunk neki nagy örvendezéssel, kerüljük meg az úrasztalát, ha kell, az úrvacsorázás közösségébe. És közben megemlékezünk újra meg újra az Isten nagy tetteiről, mert mi nekünk még van miről megemlékezünk, mert itt van az evangélium, itt van a megváltás, itt van Krisztusunk, aki meghalt és föltámadott, és nekünk örök életet, üdvösséget szerzett. Megemlékezhetünk, és hallatós szóval, hogy ne csak mi halljuk, meg aki mellettünk ül, hanem még mások is hallják meg esetleg, dicsérjük az Urat. Hát itt van előttünk, látjátok, az ártatlan embernek tulajdonképpen a bizonyító érve, ártatlanságomat ez is igazolja, mondja Dávid az Úrnak, hogy én kikkel tartok, és kikkel nem tartok. Ez is az ártatlanságomat igazolja, hogy én a tied vagyok, és neked szolgálok. Ezek után tér át Dávid, egy nagy kívánságot mond az Úrnak a 9-től 11. versekbe. Ezek a versek irodalmilag úgy mondjuk ezt, hogy kiasztikus szerkezetűek, és így egybe tartoznak. Nem lehet őket ugye külön választani. Azt kéri Istentől ezekbe a versekbe először, hogy ne söpörj el engem, ne semmisíts meg engem a gonoszokkal együtt, hanem engem ments meg a te kegyelmedből és válts meg. Itt van ez a kiasztikus szerkezet, hogy az eleje megint más, és a vége a verseknek megint másról szól. Pont az ellentéte egymásnak. Ne bánj velem úgy, ahogy velük bánsz. Velem így bánj, kegyelmesen és irgalmasan. Tehát először azt kéri, hogy ne söpörj el a gonoszokkal együtt. Mert újra egyébként feljönnek ezek az emberek. Ne kezelj velük egy csoportban. Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet. Sem életemet a vérszopókkal együtt, kinek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel. Megint egyébként leírja ezeket az embereket, hogy kikkel nem akar egy csoportba kerülni. Ugye itt már az előbb elmondta, az előző pontban ezt taglaltuk, hogy kiktől különült el, de most Istentől is azt kérdezi, hogy nehogy engem velük egy síkon kezeljél. És ítélj meg engem, és söpörj el, és vess el engemet. Megint jönnek, hogy kik ezek az emberek, akikkel nem akar egy táborba kerülni, a bűnösökkel. Ez egy egyszerű, szóval akik megszegik az Isten törvényét. A kezdve azzal, hogy Istennel se törődnek, de semmi egyébben nem törődnek vele. Mennek a maguk törvénye szerint, és élik a maguk világát, a maguk feje szerint, vagy érzéseik szerint. Ne sorozd velük együvé az én lelkemet. A vérszopókkal se. Ezek az emberek a vérszopó emberek, ezek a vérszomjas emberek, a gyilkos indulattal teli emberek, akik megfojtanának másokat egy kanál vízbe, akiknek kezében vétek van. Itt valószínűleg azokra utal ez a kifejezés a Héberbe, akik a kicsapongó paráznaságba vettek részt ezekbe a kultuszik prostituált bulikba, amik folytak akkoriban is. A különböző dombtetőkön, meg egyéb helyeken. Csoportszex, meg nem tudom, mi volt ugye a termékenység kultuszban. Ne, és azokkal se, akiknek jobbja, telve van vesztegetése. Tudjátok, ez a vesztegetés, hogy adunk valakinek valami pénzt, vagy ajándékot, és akkor megvesszük magunknak. Ez egy olyan bűn, ami Izraelben újra és újra előjött, meg mindenhol előjön, korrupciónak is szokták nevezni. Ugye, hogy valamit adok, hogy én valami előnyben részesüljek, és akkor ilyen értelemben mondjuk egy bírónak adtak pénzt, hogy a bíró ugye a bűnöst fölmentse, és az ártatlan meg elítélje például. Hát ezzel Istennek állandó baja volt Izraelbe. Úgyhogy a korrupció már ősi jelenség, nem mai dolog. De ez ellen harcolni kellett akkor is, és szóval ne kezelj engem ezekkel az emberekkel egy platformon, mert nem vagyok velük, nem is vállalok velük közösséget. De Dávid tudta, hogy Isten ezeket az embereket el fogja söpörni. El fogja törölni. Tudta is, tudta. Már akkor is tudta, mi is tudhatjuk. Ezek az emberek a lelki beállítódásuk, az istentelenségük, a vétkeik jogos büntetését el fogják venni. El fogják venni. Kétségtelen, hogy el fogják venni. De én nem akarok velük lenni, mondja Dávid. Mert rettenetes dolog a te ítélő kezedbe esni, és ne vess el engem ővelük együtt. És olyan csodálatos aztán, hogy a második része ennek a kérésének, hogy én pedig, itt jön ez a kereszteződés a kiazmusba, én pedig, a fordulópont, én pedig ártatlanságban élek, vagyis én istenfélő vagyok, értitek most már, istenfélő ember vagyok. Te benned bízom rendületlenül, jóságodba reménykedek állandóan, hogy jó leszel hozzám és jó vagy hozzám. Keresem a te igazságodat, útmutatásodat, és ahhoz igyekszek szabni a dolgaimat, mindent. Kerülöm is a bűnbandákat, meg bűnösök társaságát. Ártatlanul élek, de ebből az előbbi dolgokból Dávid nem kovácsol tőkét, hanem mit mond? Ments meg, és könyörülj rajtam. Nagyon szép. Nem azt mondja Istennek, hogy azért ments meg, mert én egy ártatlan ember vagyok. Az vagyok, aki. De kegyelemből élek. Ments meg, azt jelenti, fizess értem váltságdíjat, és kegyelmez nekem. És így üdvözíts tulajdonképpen engem. Adj örök életet nekem. Értitek ezt a nagyon szép gondolatmenetet talán? Remélem nem csak én csodálkozom rá, hanem ti is rá tudtok csodálkozni. Hogy ott vannak ezek a bűnösök, nehogy velük egy csoportba kezeljél engem, mert én más ember vagyok, mint ők. De ne azért kezelj más, hogy mert én más ember vagyok, hanem azért, mert te kegyelmes Isten vagy, és irgalmas vagy. És nekem erre szükségem van, mert egyedül ez tart meg, egyedül ez ment meg engem. Nem csinálok, értitek, hogy mi se csinálhatunk tőkét abból magunknak, ilyen hivatkozási alapot, hogy valamikor Isten elvégezte a szívünkben, hogy mi hívő emberek lettünk, hitre jutottunk, újjászülettünk, igyekszünk az ő útjai járni, bízunk benne, és akkor most ebből ilyen nagy tőkét kovácsolunk, hogy na, akkor ezért majd az Isten minket majd megment, meg üdvözít. Nem ezért fog megmenteni, hanem mert kegyelmes. És mert váltságdíjat fizetett értünk, a fiát adta értünk. Megfizette a váltságdíjunkat, megváltott minket. A bűntől, a sátántól, a haláltól, a kárhozattól meg fog menteni minket, de kegyelemből. És a kegyelméért fogjuk őt magasztalni. Tehát láttuk először, hogy Dávid mennyire biztos abban, hogy ő kicsoda, az ő hívő identitásába. Láttuk azt, hogy ennek igazolását látta abból, hogy ő az istentelenekhez viszonyult, meg ahogy az istenfélőkhöz is viszonyult, hogy velük tartott. És láttuk, hogy aztán jön ezzel a kéréssel Istenhez, hogy de amikor majd eljön az ítélet, akkor engem ne velük egy platformon kezelj, és ne úgy, mint őket, hanem máshogy. De nem azért, mert ártatlan vagyok, hanem mert te könyörülő vagy, és váltságdíjat fizetsz a bűnös üdvösségéért. Kegyelmesen bánj velem. És akkor így jut el az utolsó a vershez, amivel lezárja ezt a Zsoltárt. Lábam megáll igazsággal, mondja Károli. Az eredeti szövegben az, hogy a lábam szilárdan áll egy vízszintes talajon. Tehát a dombokon vagy a hegyeken az ember nem annyira tud, hát vannak nagyon biztos járású emberek, de ott azért meg bicsaklik az ember lába, de a sima talajon az ember csak meg tud állni szilárdan. Ez egy kép, egy metafora, ami arra utal, hogy az Istenben bízó ember az úgy megáll a talpán. Úgy megáll a talpán. Olyan, hogy mondjam, a gondolkodásának is szilárd alapja van, az erkölcsi értékeinek is szilárd alapja van, mert az Úrban bízik, és az Úr adja az alapját. Az egész léte tulajdonképpen biztos alapon nyugszik, nem csak a földi léte, hanem az örök léte is. A hívő ember az egy szilárd, nem ingó-bingó, hogy bizonytalan, meg nem tudom micsoda, hanem hogy ide így is lehet, meg amúgy is lehet, meg nem tudom, hogy is lehet, meg hogy nem lehet, meg ki tudja, hogy van, meg nem ilyen ember, hanem olyan ember, aki tudja, hogy van fekete, meg van fehér. És tudja, hogy melyiket kell választani. Egy kicsit úgy eszünkbe jut Jézusnak a szava egyébként a hegyi beszédből, mert ott is valami ilyesmiről beszél, hogy azt mondja, hogy a hegyi beszéd végén, hogy aki hallja tőlem a beszédeket, és ezekre épít, az olyan, mint az ember, aki sziklára építette a házát. És jönnek a viharok, de nem inog meg, megmarad a viharban is. És a bolond ember az meg nem hisz az én szavaimnak, és az meg olyan, mint az az ember, aki homokra építette a házát. És jön a vihar, szél, és összeborul az egész, amit csinált. Ahol a szilárd talajról van szó, mindig Istenről, az ő beszédéről van szó. Aki erre építi a gondolkodását, az értékrendjét, a szavait, a cselekedeteit, az biztos lehet. Biztosan áll a talpán. Határozott véleménye is lehet egyébként erről, arról a dologról. Nem tanakodik össze-vissza, nem bizonytalankodik, nem... Megy azon az úton, amit az Úr helyes. És azt mondja itt még Dávid, hogy lábam megáll igazsággal, megállok a szilárd talajon, és áldom az Urat a gyülekezetekben. Ez egy ilyen ígéret formula. Sok Zsoltárnak a végén van egy ilyen ígéret Istennek, hogy megígérek valamit neki, és Dávid azt ígéri, hogy a gyülekezetekben vagy a gyülekezetek előtt fogom dicsérni a te nevedet. Dicsérni fogom a jövőben is az Urat. A múltban is ártatlan voltam, a jelenben is az vagyok, a jövőben is az leszek, dicsérni fognak téged. Érdekes egyébként, ha a Zsoltárnak megnézitek ezeket az idői változásait, akkor hol kezdődik az első versbe? Itt én, mert én ártatlanságban éltem, az Úrban bíztam, a múlt időbe kezdi. Aztán utána rámegy a jelen időre, kegyelmed szemem előtt van most. Hűségedbe járok, kelek. Megint visszamegy a múltba. Nem ültem együtt ezekkel. És most is gyűlölöm a rosszak társaságát. És nem ülök együtt a gonoszokkal. És akkor mi lesz a jövőbe? És a Zsoltár legutoljára pedig megérkezik a jövőbe, hogy áldani fogom az Urat a gyülekezetekben. Ez lesz a jövő. Hogy az Isten népe előtt mindig dicsérni foglak téged. És dicsérni foglak majd a mennybe is, az Isten országába is téged. Az ártatlan embernek ez a szíve vágya, hogy dicsérhesse az Urat. Nos, testvérek, így gondoltam összefoglalni ma ezt a Zsoltárt. Láttuk az ártatlan embert, aki Isten előtt áll, és teljes bizonyosabb, hogy ő Isten gyermeke, Isten félő ember, hívő ember. Láttuk, hogy az ilyen ember elkerüli ezt a társaságot, de ahhoz meg ragaszkodik, és velük vesz részt nagy örömmel az Isten tiszteleten. Kéri az Urat, hogy ha majd eljön az ítélet, akkor ne ezekkel együtt, hanem kegyelmesen bánjon vele, és mentse meg. És a végén pedig megígéri Istennek az ártatlan, hogy dicsérni foglak téged egész életembe. Segítsen bennünket az Úr, hogy mi is ártatlan életet élhessünk. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ha az ártatlan ember alakját nézzük, akkor leginkább te jutsz az eszünkbe. Dávid is csak egy árnyképe volt a te dicső személyednek. Ha valaki ártatlan volt a szó minden értelmében, az te voltál, mert te nem csak istenfélő voltál, hanem még ráadásul erkölcsileg is makulátlan. És köszönjük te néked azt, hogy te vagy az, aki dolgozol a szívünkben, Szent lelkeddel és ígéddel, hogy bennünket is ártatlan emberré tegyél, először is Isten félővé, hívő emberré, igazi keresztjénné, és aztán pedig üdvözült emberré, aki elnyeri a mennyországot, és te vagy az, akitől kapjuk az bűnbocsánatot is, és a megigazulást is, ami által ártatlanokká válunk Isten előtt, a te szent színed előtt. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy hatalmas munkádat végezted eddig is a világba, végzed ma is, végezni fogod holnap is. És köszönjük néked, hogy megígérted, hogy eljössz majd ítélni élőket és holtakat. Hisszük, hogy a te ítéleted utol fog érni minden gazembert, aki megvett téged és a te útaidat, törvényeidet, nem törődik veled. Viszont kegyelemből és irgalomból megmented azokat, akik téged féltek, akik téged szerettek. Köszönjük néked, hogy ebbe kapaszkodhatunk, ebben bízhatunk ma is, holnap is. Segíts, Urunk, hogy a te kegyelmedről el ne feledkezzünk. Jóságod ott lebegje mindig a mi szemünk előtt. Köszönjük néked, hogy lemondhatunk minden érdemünkről. Nincs nekünk semmi érdemünk, amit emlegethetnénk, amire hivatkozhatnánk azért, hogy könyörülj rajtunk és ments meg minket. Egyedül a Krisztus érdeme van, akibe kapaszkodhatunk. Köszönjük, hogy ő érte, irgalmas Istenünk vagy. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, életünket, hogy itt a földön is, a gyülekezetben, de a hitetlen világban is tudjunk téged dicsérni és magasztalni. Segíts, hogy ne másokkal foglalkozzunk, hogy ők mit csinálnak, mit mondanak, mit nem mondanak, hogy élik az életüket. Segíts, hogy mi rád nézzünk, téged dicsérjünk és magasztaljuk a te csodatételeidért, melyek minden oldalról körülvesznek minket, melyek mindenhonnan felénk sugároznak, melyeket tapasztalunk is hétköznapi életünkben. Segíts, hogy téged tudjunk dicsérni, itt is, családjainkban is, mindenhol, ahol vagyunk a földön. Köszönjük néked, hogy benned bízva életünk szilárd alapon nyugszik, nem kell meginogjunk, nem kell bizonytalankodnunk, nem kell kételkednünk. Köszönjük, hogy aki benned bízik, a sziklára épített, az örökké megmarad. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, hogy áld meg minket, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat. Emlékezzél meg a betegeinkről a te gyógyító szereteteddel. Emlékezzél meg az erőtlenekről. Kérünk téged, hogy áldásod legyen rajtunk, és könyörülj a te kegyelmedből mindnyájunkon. Esedezünk hozzád népünkért, mai napon látod, hogy nekünk is választani kell. Segíts, hogy szerinted való módon tudjunk választani. És kérünk téged mindazokért, akik megválasztásra kerülnek majd, hogy rád figyelve tudják betölteni a hivatásukat és küldetésüket. Kérünk téged arra, hogy ha lehet, adj nekünk békekedvelő embereket, akik igyekeznek az országnak a jólétén, anyagi, lelki, szellemi fölemelkedésén. És óvjál meg bennünket a bűnbandáktól. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk kormányunkat is. Adj nekik bölcsességet a vezetéshez ebben a nagyon kiélezett helyzetben, ami mindenhol a világban van most. Könyörülj meg rajtuk, és vezesd őket a te bölcsességeddel. Adj nekik hozzátérést, rádfigyelést. Tartsd vissza őket a gonoszságoktól, korrupciótól, hazugságtól. Kérünk téged, vondd hozzád az ő szíveiket is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, hogy minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a gyülekezeti közösségbe. az áróénekünket énekeljük, a 201. éneket. 201. Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom. Ez a heidelbergi KT-nak a első kérdés feleletének a megzenésített formája. Énekeljük el mindegyik versével, utána pedig a himnuszunkkal zárjuk Isten tiszteletünket.
Ó, én az Úr Jézus Krisztusnak.
himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!